Isten igéjét a római levélből olvassuk ma reggel, méghozzá a 7. fejezet 14. versétől egészen a 8. fejezet 15. verséig. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt cselekszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemben azonban a bűn törvényének. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megöletek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Eddig az ige, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, nagyon köszönjük neked, hogy te elküldted a lelkedet a világba, amikor eltávoztál pünkösd után. Köszönjük, hogy nem maradtunk egyedül, hogy nem hagytál minket árván. Köszönjük neked, Szentlélek Úristen, hogy te nem csak vigasztalunk vagy, nem csak bátorítunk vagy, nem csak tanácsolunk vagy, hanem megismertetsz minket a teljes igazsággal, elvezetsz minket a teljes igazságra. Szeretnénk most ebből a teljes igazságból megint egy újabb szeletet kapni tőled, egy újabb darabot. Kérünk, hogy használd fel az ige hirdetőt arra, hogy közelebb juthassunk hozzád a te igazságodhoz. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd igazság, és köszönjük, hogy te magad vagy, aki kijelented azt számunkra. Kérünk, hogy legyél itt most velünk, legyél a gyermekórákon, legyél mindenhol az országban, ahol a te nevedben gyűlnek össze a testvéreink, és taníts minket te magad személyesen. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, köszönjük, hogy aki hozzád jön, azt te soha el nem utasítod, soha ki nem veted, hogyha töredelmes szívvel jön. Segíts ilyen töredelmes szívet most magunkban. Te adjál ilyet. Kérünk, hogy adjál hallófüleket a te igéd meghallására. Amen.
Keresek valakit, aki nincs itt, úgy tűnik, de... Tehát október 23-a van. Gyuri említette, hogy milyen ünnep ez a mai nap. De van egy másik ünnep is, nem tudom, tudjátok-e, hogy milyen ünnep van még ma. Hát a Dobrócki Ibolya néninek a születésnapja, akit szeretettel köszöntünk. Úgyhogy innétől kezdve mindenki tudni fogja, hogy október 23-án nem csak egy nemzeti ünnep van, hanem egy kedves testvérünknek a születésnapja is. Ugye ezen a napon, ahogy Gyuri is már a bevezetőben említette, megemlékezünk eleinkről, akik 60 évvel ezelőtt küzdöttek a magyar nép szabadságáért. Azért, hogy a szovjet uralom alól ez a kis ország felszabaduljon. Ebben a küzdelemben azonban ez a magyar nép magára maradt. Más nemzetek nem siettek a segítségére, más népek fiai nem adták vérüket a magyar szabadságért, nem adták vérüket azért, hogy úgymond a magyar népet megváltsák a szovjet uralom alól. Így ez a küzdelem a szovjet hatalommal szemben elbukott akkor. Mi az, amit tanulhatunk mi, hívő keresztények ebből az eseményből? Én azt gondolom azt, hogy mind egyénileg, mint egy nép, vagy akár az egész emberiség is, szembe találhatja magát olyan ellenséggel, amelyel szemben önmaga tehetetlen. Külső segítség nélkül, önmaga erejére támaszkodva nem képes kivívni szabadságát. Ilyen helyzet volt az Ószövetségi Szentírásban is, az a helyzet, amikor Izrael népe Egyiptom fogságában volt. Az ókori Egyiptom az ókor egyik nagy hatalma volt, és a rabszolga sorban tartott Izrael önmaga erejéből képtelen lett volna kivívni saját szabadságát. Viszont ez a nép, miközben átélte nyomorúságát, Istenhez kiáltott szabadulásért. És Isten meghallgatta kiáltásukat, Egyiptom erejét 10 csapással megtörte, és szabadulással ajándékozta meg népét. A felolvasott igében Pál apostol szintén egy nyomorúságos helyzetben van, és szabadulásért kiált Istenhez. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből, olvastuk. Pál apostol nem egy külső ellenséggel találja magát szemben, hanem önmagával. Önmagával és saját nyomorúságával küzd, méghozzá tehetetlenül, és ebben a nyomorúságos helyzetben kiált Istenhez. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem. Talán a legnagyobb küzdelmeinket önmagunkkal vívjuk. A saját gyengeségünkkel, esendőzettségünkkel, gyarlóságainkkal. Nem tudom, ez ismerőse nektek. Amikor újra és újra elbukunk, talán ugyanazokban a bűnökben vétkezünk újra és újra, és újra átéljük, hogy a bűnnél, ami bennünk lakik, tehát azzal szemben mi tehetetlenek vagyunk. Ahogyan ez a magyar nép is, ez a kis maroknyi magyar nép tehetetlen volt a hatalmas Szovjetunióval szemben, illetve Izrael népe is tehetetlen volt Egyiptommal szemben. És ahogy már említettem, a magyar nép magára maradt küzdelmében, és nem tudta kivívni szabadságát. Egyiptomot azonban, vagy Izraelt azonban Isten megsegítette, és szabadulással ajándékozta meg. A kérdés, hogy mi van velünk itt és most. Magunkra maradunk-e mi is ebben a nyomorúságos helyzetben, vagy remélhetünk Istentől segítséget. Mielőtt erre válaszolnék, én szeretném, ha megvizsgálnánk azt a helyzetet, amelyben Pál apostol beszél erről a nyomorúságos helyzetről, amelyben felkiált Istenhez szabadulásért. Én tudom, hogy az általános vélekedés ezzel a szakasszal kapcsolatban az, hogy itt Pál apostol a Krisztusban lévő ember belső küzdelmét, belső harcát írja le. Engedjétek meg mégis nekem azt, hogy most egy másik álláspontot tárjak föl előttetek, és majd ítéljétek meg, hogy jól gondolom-e én ezeket, vagy nem. Évekkel ezelőtt, ugyanis amikor a római levelet tanulmányoztam, arra jutottam, hogy ebben a szakaszban, tehát a Róma 17-14-től egészen a 25. versig, Pál apostol olyan körülmények között mutatja be belső küzdelmét, amely körülmény már nem felel meg a Krisztusban lévő ember állapotának. Sokkal inkább ráillik a törvény alatt lévő Izrael állapotára. És ezt az állapotot Pál apostol megszemélyesíti. Hogy lássátok, mire gondolok, hadd hívjam segítségül Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelét. Ebben a levélben Pál nagyon szépen összefoglalja, bemutatja azt a helyzetet, amelyben Izrael volt egészen a törvényadástól, tehát a sínai hegyi törvényadástól kezdve egészen Krisztusig. És bemutatja azt is, hogy Krisztus miben hozott változást az ószövetségi rendhez képest. Ugye Isten, amikor megszabadította az ő népét az egyiptomi fogságból, ezt a népet nem hagyta magára. Ez a nép úgymond nem maradt független. Felszabadult az egyiptomi szolgaságból, de Isten nem hagyta magára, nem azt mondta, hogy akkor most szabad vagy, élj, ahogy gondolod, hanem ezt a népet Isten magához kapcsolta. Szövetséget kötött vele. Izrael Isten szolgájává lett. Megajándékozta a sínai hegynél Isten ezt a népet a szövetség igéivel, a 10 igével, a 10 parancsolattal, és ezek az igék szabályozták Izrael és Isten kapcsolatát, illetve Izrael társadalmi viszonyait. Na most miben hozott ehhez képest változást Krisztus? A Galata 3.23-25-ben ezt olvassuk. Mielőtt pedig eljött a hit, mármint a Krisztusban való hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Tehát Krisztusig Izrael az ószövetségi törvény alatt volt. A Krisztusban való hit eljöttével viszont mindazok az izraeliták, akik Krisztusban keresték, az ő megváltásában keresték megigazulásukat, felszabadultak az ószövetségi törvény alól. Tehát nincsenek már a törvény alatt. És amikor azt mondom, hogy nincsenek a törvény alatt, ez alatt nem csak az ószövetségi törvény szertartási rendelkezéseit kell értenünk, hanem annak erkölcsi parancsolatait is. Tehát az egész ószövetségi törvény alól felszabadult az, aki Krisztusban hisz. Bármilyen furcsa is ez esetleg első hallásra. Pál apostol a római levélben is több helyen arról tanúskodik, hogy a Krisztusban lévő ember felszabadult a törvény alól. A Róma 6.14-ben például ezt írja. A bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt értek. Erről majd még később fogok beszélni, de furcsa bevezetés. A bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény uralma alatt éltek. Amikor a törvényről és a kegyelemről itt beszél Pál, igazából az ószövetségi rendről és az újszövetségi rendről beszél, és köztük éles határt von. Az ószövetségi ember a törvénynek volt alávetve, az újszövetségi ember pedig a kegyelem uralma alatt él. Persze, a törvény alóli felszabadulás felveti azt a kérdést, hogy akkor szabad az út arra, hogy vétkezzünk? Akkor a bűnös indulatainknak, vágyainknak, szenvedélyünknek most már ezután szabad utat engedhetünk? Ezt a kérdést maga Pál apostol is felteszi a Róma 6.15-ben. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk? Mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Gondoljátok csak el, mi lenne itt Magyarországon. Ha egyik napról a másikra a jelenleg hatályban lévő összes törvény alól felmentést kapnánk. Ha a parlament úgy döntene, mondjuk holnaptól minden hatályos törvény hatályát vesztené. Többé nem lenne ránk érvényes. Én azt gondolom, hogy sokan, akik ma is arra játszanak, hogy kijátsszák a törvényt, hogy azt áthágják, azt gondolnánk, hogy itt a Kánoán. Ugyanis szabad utat kapnánk most már törvényesen arra, hogy amit eddig törvényellenesen akartunk cselekedni, és cselekedtünk is, azt most szabadon megtehetjük. De Pál apostol világosan kijelenti, hogy azok, akik Krisztusban vannak, nem engedhetnek szabad utat bűnös indulataiknak. Vétkezzünk tehát? Szó sem lehet róla. Ugyanis Pál nem csak azt írja le, hogy az ószövetségi törvény alól felszabadultunk, hanem azt is, hogy ezután már Krisztushoz tartozunk. Ugye említettem, hogy Egyiptomból Isten kihozta Izrael népét, de Izrael ezután nem lett független, nem járta a maga útját, hanem Isten önmagához kapcsolta, népévé tette. Istenhez tartozó lett az ószövetségi értelemben. Így mi is a törvény alól felszabadulva, illetve pontosabban azok az izraeliták, akik Krisztusban hittek, Krisztushoz tartoztak már, nem a törvényhez, hanem Krisztushoz. A Róma 7.4-ben erről Pál így ír. Testvéreim, ti is meghaltatok a törvény számára, a Krisztus teste, vagyis áldozata által, és ezért máséi vagytok. Azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Tehát már nem a törvényé az az ember, aki Krisztusban van, nem a törvényhez tartozik, hanem már Krisztusé, Krisztushoz tartozik. Isten nem úgy szabadított meg bennünket, hogy azt mondta, hogy akkor szabad vagy, járd az utadat úgy, ahogy gondolod. Önmagához kapcsol, Krisztusé vagyunk. És miért? Azért, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Nem a bűnnek, Istennek. Talán furcsa ebbe belegondolni, hogy a törvény alól felszabadulunk, és mégsem a bűnt szaporítjuk, hanem Istennek teremhetünk gyümölcsöt. Miért? Mert Krisztushoz tartozunk. Krisztuséi vagyunk. Krisztusba vagyunk beleoltva, mint a szőlőveszők a szőlőtőbe. És a Krisztusban lévő élet gazdagsága belénk tud áradni a nekünk adott Szentlélek által. Ezért, amikor Istennek hozunk gyümölcsöt, az a Szentlélek által hozott gyümölcs, a lélek gyümölcse. Nem magunktól, nem magunkból származik ez a gyümölcs, hanem a Szentlélek termi bennünk. Erről a szabadulásról még néhány igét, ha olvassak el. Jól mondom, vagy összekeveredtem. Jól mondom. Róma 7:6-ban. Megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy az új életben a lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, amint a régiben. Ugye itt is az Ó és az Új Szövetség közötti különbség van. Az Ószövetség, vagy a régi szövetségben Isten népe, Izrael, az írás betűje szerint szolgált Istennek. Az Új Szövetségben pedig Isten lelke által szolgálunk Istennek. Két különböző rend, két különböző elv. Az írás betűje szerint, vagy az Isten lelkének bennünk lakása szerint szolgálunk Istennek. Tehát az, hogy gyümölcsöt termünk Istennek, az a Szentlélek által van és valósul meg. Jó. Pál apostol azonban nem csak arról beszél a római levélben, a Galata levélben, de nem említettem az Efézus 2:15-ben is, hogy felszabadultunk Krisztusban a törvény alól, hanem arról is beszél, hogy a bennünk lakó bűn uralma alól is felszabadultunk. Ha esetleg valaki jegyzeted, ez még mindig az első pont. A többi nagyon rövid lesz. Tehát az első pont az hosszú. Tehát felszabadultunk a bűn uralma alól is Krisztusban. Mielőtt ezt kifejteném, hadd tegyek egy nagyon fontos különbséget. Aközött, hogy a törvény alól felszabadultunk, és aközött, hogy a bűn alól felszabadultunk. A bűn az rossz. A törvény az jó. Tehát nem azért szabadított fel Isten bennünket a törvény alól, mert a törvény önmagában rossz lenne. A törvény az jó. Azért szabadultunk föl a törvény alól, mert a törvény ugyan előírta, mi az, ami Isten szerint szent, igaz és jó, de ez a külső törvény nem szabadított föl bennünket a bűn, bennünk lévő uralma alól. Nem adott arra erőt, hogy amit elvárt tőlünk, azt meg is tudjuk valósítani. Tettekre tudjuk váltani. Illetve a törvény megmutatta, hogy mi az, ami Isten szerint rossz, de nem adott szintén erőt ahhoz, hogy ennek a rossznak ellen is tudjunk állni. Rendszerváltásra volt szükség, forradalomra. Az Ószövetség rendszerét föl kellett váltania az Új Szövetség rendszerének. Talán furcsa ezt hallani, de az Ószövetség rendszeréhez, amely a törvény uralma alatt volt, a bűn uralma társult. Mert a törvény nem volt képes felszabadítani az embert a bűn uralma alól. Az Új Szövetség rendszeréhez pedig, a törvény, vagy a rendszerében a törvény alóli felszabaduláshoz, a bűn uralma alóli felszabadulás társul. Tehát fontos különbség van az Ószövetségi rend és az Új Szövetségi rend között. A Róma 6:14-et már említettem. A bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Erről már beszéltem. A kegyelemről hadd mondjak még egy-két gondolatot. A kegyelem alatt itt nem csupán azt kell értenünk, hogy felmentést kaptunk a bűneink miatti ítélet alól. A kegyelem alatt azt is kell értenünk, hogy azt is jelenti a kegyelem, hogy Isten bennünk valóságosan bűnködik, cselekszik, felszabadul, felszabadít a bűn uralma alól, és erőt ad ahhoz, hogy megtegyük azt, ami előtte kedves. Alkalmassá tesz a kegyelem által az új életre. És hogyha ez így van, tehát hogyha bűn nem fog rajtunk uralkodni, akkor nem kell, akkor nem vagyunk a bűn kényszer alatt, és nem kell bűnt elkövetnünk, vagy bűnben élnünk. Ezért kérdezi Pál a Róma 6:2-ben, akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Hogyan élhetnénk még bűnben? Hiszen Krisztusban mi meghaltunk a bűnnek, vagy a bűn számára. Tehát nem csak a törvény számára halt meg az az ember, aki Krisztusban van, hanem a bűn számára is. Ez pedig úgy történt meg, hogy egyé váltunk Krisztussal az ő halálának hasonlatosságában. Ezt a Római Levél 6. részének elején olvassuk, hogyan halt meg Krisztus a kereszten. Énekeltük is, de a Galata 2.20-ban is olvassuk, hogy Krisztussal együtt meg vagyok feszítve. És visszaugorva a Római Levél 6. rész 6. versétől, miért vagyok Krisztussal együtt megfeszítve? Azért, hogy erőtlenné váljék a bűnteste, mert sajnos most Pálnak nagyon kacifántos gondolatai vannak ezekben az égében megfogalmazva, tehát, hogy erőtlenné váljon a bűnteste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Miért vagyunk Krisztussal együtt megfeszítve? Hogy erőtlenné váljon a bűnteste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Tehát valamit Isten bennünk megváltoztatott. Mit értsünk azon a szón, vagy kifejezésen, hogy a bűnteste? Illetve, hogy erőtlenné vált a bűnteste. Ez egy birtokos nyelvtani szerkezet az eredeti szövegben. És hadd hozzak ide egy példát. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy egy város, mondjuk Szodoma, a bűn városa. Amikor ezt mondom, akkor nem egy elvont városra gondolunk, hogy hát a bűnnek van egy városa, és hát ez egy szellemi valóság. Nem, ez nagyon valós, anyagi valóságról van itt szó. Egy konkrét városról, Szodomáról. A benne lakó nép bűne miatt ebben a városban elhatalmasodott a bűn uralma alá került, ezért az a város a bűn városa lett. Amikor a bűn testéről beszélünk, az sem egy ilyen elvont fogalom. Az a mi valóságos emberi testünk, amelyben benne van a bűn, és amit a bűn a hatalma és uralma alá von. Ez a bűn teste. Most az, hogy megerőtlenült a bűn teste, ez azt jelenti, hogy a bűn uralma bennünk megszűnt. Azért, hogy Istennek szolgálhassunk, és ne kelljen a bűnnek szolgálnunk. Erőtlenné vált azzal, hogy Krisztussal együtt meg vagyok feszítve, erőtlenné vált a bűn teste, nem képes már engem szolgaságban tartani, a bűn szolgaságában, nem kell ezután a bűnnek szolgálnom. Mindenki még ezen elmélkedhet otthon is. Arról, hogy a bűn alól felszabadultunk, Pál több helyen is még ír. A Római Levél 6. rész 20. verse ezt mondja. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, tehát itt múlt időről van szó, szolgái voltatok a bűnnek, az igazságtól szabadok voltatok. Vagy Róma 6.18. Felszabadulva pedig a bűn alól az igazságnak szolgáivá lettetek. Tehát felszabadultatok a bűn alól, a bűn szolgaság alól. És végül a Róma 6.22. Most pedig, minek utána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek az Istennek. Tehát Pál több helyen tanúskodik arról, hogy a Krisztusban lévő ember felszabadult a bűn szolgaságából. És itt megint nem arról van szó, hogy független élet. Ha jól figyeltetek, ezek az igék úgy fejeződtettek be, hogy felszabadultatok a bűn alól, de szolgáivá lettetek Istennek. Szolgáivá lettetek az igazságnak. Tehát Izrael Isten népévé lett, Istenhez tartozott, Isten szolgájává lett. Minket is Krisztusban Isten felszabadított, azért, hogy Krisztusai legyünk, és Isten szolgái legyünk. Összefoglalva, és mindjárt jön az első pont vége, elmondhatjuk, hogy a Krisztusban lévő ember felszabadult a törvény alól, a bűn uralma alól, Krisztus élet, új élete van, és a Szentlélek által képes Istennek hozni gyümölcsöt. Mindezek fényében, gondolom én úgy, hogy mindaz, amit Pál leír a Róma 7.14-től, már nem a Krisztusban lévő emberről szól. Azok a körülmények, ugyanis amiket itt Pál megfogalmaz, már nem illenek az új szövetségben lévő emberre, hanem sokkal inkább arra, aki még a törvény alatt és a bűn uralma alatt van. Ugye már a 7.14-ben úgy indít Pál, hogy megemlíti a törvényt, ami alól több igény keresztül arról beszéltem, hogy föl vagyunk szabadítva. Azt mondja a törvényről, hogy az lelki, vagyis pneumatikus, Isten lelke által adatott, és a szent, igaz és jó, Isten lényét tükröző. Ezzel szembeállítja önmagát, és önmagáról azt mondja, hogy én pedig testi vagyok, a bűn alá rekesztve. Ez megint nem felel meg az új szövetségi embernek. Hát az előbb beszéltem egy csomó igén keresztül arra, hogy az új szövetségi ember nincs már a bűn alá rekesztve. Ugye itt Pál a görögben azt mondja, hogy el vagyok adva a bűnnek, mint egy rabszolga. Amikor a bűn alá rekesztettségről beszél. Nem vagyok szabad. A bűn szolgája vagyok. Tulajdonképpen a törvény felhozása és ez a bűn alá rekesztettség az, amiből én azt gondolom, hogy itt Pál arról az emberről ír, aki Isten szent, igaz és jó törvény alatt van, és ezzel együtt a bűn uralma alatt is van. És ez az ószövetségi Izraelre volt igaz. Persze azok, akik ezzel a igeszakasszal kapcsolatban más véleményt képviselnek, azt mondják, hogy az ószövetségi ember nem tudott az Isten törvényében gyönyörködni, ezért kell, hogy ez az igeszakasz az újszövetségi helyzetet írja le. Ezzel kapcsolatban én csak azt tudom mondani, hogy a Zsoltárok könyve nem egy helyen alul ír, hogy a Zsoltár író gyönyörködik az Isten beszédében. Már az első Zsoltár így kezdődik. Boldog az az ember, aki gyönyörködik az Úr beszédében, és arról gondolkodik éjjel-nappal. A 119. Zsoltár írója 12 ízben jegyzi meg, hogy gyönyörködik az Isten törvényében, az Isten beszédében, az Isten parancsaiban. Ez az Ószövetség. A 119. Zsoltár 174. verse. A te törvényed, nékem, gyönyörűségem. Pál azonban nem csak annak ad hangot, hogy gyönyörködik az Isten beszédében, hanem annak is, hogy azt jónak tartja. És azt szerint is akar élni. Meg akarja azt valósítani az életében. De ez az akarás útközben megbicsaklik, és nem válik már tettekké. Ugye azt mondja, hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Ez a 7. rész 18. verse. Sőt, nem csak azt mondja, hogy nincs lehetőségem a jót megtenni, amit akarok, hanem azt mondja, hogy azt teszem, amit nem akarok, a rosszat, amit én magam is gyűlölök. 7.15 így szól, amit teszek, azt nem is értem. Mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt cselekszem, amit gyűlölök. Ezek az igék az embernek egy belső meghasonlottságáról tanúskodnak. Arról, hogy az ember értelme és akarata, tehát a belső élete és a tettei, a külső cselekedetei között van egy megosztottság, megbomlott az összhang az akarat és a cselekedetek között. Hiába akarok valamit, nem tudom azt megvalósítani, nem tudom véghez vinni. Tehát az összhang az emberben megbomlott. És ennek okát Pál visszavezeti az emberben lakó bűnre. Tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Ez a 7. rész 18. verse. 20. pedig, ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Ezzel persze nem menti fel önmagát a felelősség alól, de fölismer magában egy törvényszerűséget, ami minden Krisztus nélkül élő emberben ott van. Ez a törvényszerűség pedig a bűnnek a kényszere. A bűnnek az uralma. Hiába akarom én értelmemmel azt, amiben gyönyörködöm az Isten beszéde szerint. Van bennem egy törvényszerűség, ami küzd az értelmem és az akaratom ellen. És fogjul ejt engem a bennem lakó bűn számára. Tehát ez egy törvényszerűség. Hiába akarok én azt szerint élni, amiben gyönyörködök az Isten törvénye szerint. Erre önmagamtól nem vagyok képes. a bűn bennem lakó törvényszerűsége miatt, mert ez engem foglyul állt. Nekem visszatérő álmom, ez egy nem rémálom, ez egy nagyon jó álom, hogy repülök. Talán többen tudjátok, hogy én repülőgépszerelőnek tanultam, és repülőmérnökként végeztem. Nem tudom, hogy ebből fakad-e, de én nekem visszatérő álmom, hogy repülök, úszok a levegőben. Ez egy nagyon jó érzés az álmomban, de amikor fölébredek, ebből semmi sincs, tehát ez nem a valóság. A gravitáció a földhöz köt, és nem enged engem abba a helyzetbe kerülni, amiben álmomban gyönyörködöm, és boldogsággal tölt el. Tehát van egy erő, ami lefelé húz. Hiába van bennem egy vágy arra, hogy repüljek, hát ebben az életben ebből nem lesz semmi. A Pál valami hasonló nyomorúságot él át. Gyönyörködik az Isten beszédében, de nem képes azt megélni. A valóságban nem megy át ez a gyönyörűség. Mert gyönyörködöm az Isten beszédében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Ebből a nyomorúságos helyzetből kiált föl Pál. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem halálnak testéből. Ugye a bűnteste a halál testévé lesz. Ugyanaz a birtokos szerkezet. Azért, mert a bennünk lakó bűn halált eredményez. Az ember, aki Krisztus nélkül van, a benne lakó bűn által a halálnak terem gyümölcsöt, és nem Istennek. Ezért az a test, amelyben él, az a halálteste. És hát kicsoda szabadít meg bennünket a haláltestéből, és eljutok a második ponthoz, ami rövid lesz, a harmadik pedig egy nyúlfarknyi rész. Hát minden vasárnapi iskolás tudja, hogy Jézus Krisztus szabadít meg a halálnak testéből. A 8. fejezet leírja, hogy hogyan. Hát a 8. rész eleje szintén nagyon kacifántos, olyan gondolatokat ír le itt Pál, amit nem könnyű megérteni. De a lényeg az, hogy Isten nem hagyta magára azt az embert, aki vergődik a bűneiben, és a bűn szolgaságában van. Hanem az Isten az ő fiát küldte ebbe a világba, hogy egy hete is hallottuk emberi testbe, jelent meg itt köztünk Isten fia. Pál itt úgy írja a 8. részben, hogy Isten az ő fiát elbocsátotta a bűn testének hasonlatosságában. Tehát a bűn testének hasonlatosságában bocsátotta el Isten az ő fiát. Azért csak hasonlatosságában, mert bár a Galata 4:4 azt mondja Jézusról, hogy ő, amikor eljött az idők teljessége, Isten kibocsátotta az ő fiát, aki asszonytól lett, és törvény alatt lett. Tehát Jézus az ószövetségi törvény alatt született meg. De nem a bűn törvénye alatt. Ő benne nem volt bűn. Ő nem volt a bűn szolgasága alá rekesztve. Őt nem kellett felszabadítani a benne lakó bűn uralma alól, hiszen ő pont azért jött, hogy minket szabadítson föl a bűn uralma alól. Tehát valóságos emberi testben jelent meg, de nem a bűnnek alávetve, nem a bűn szolgájaként. Őt nem kellett megváltani a bűnből, mint ahogy minket. És miért küldte el Isten az ő fiát a bűn testének hasonlatosságában? A bűnért, hogy elítélje a bűnt a testben, vagy kárhoztassa, ahogy itt Károliban olvassuk. Tehát a bűn miatt küldte el, hogy a testben lakó bűnt ott mérjen csapást, megsemmisítő csapást, ahol az bennünk hat. Isten 10 csapással törte meg Egyiptom erejét. A bennünk lakó bűn erejét Krisztus egyszeri kereszthalálával megtörte. Tehát a bűnért küldt el azért, hogy kárhoztassa a bűnt a testben. Kimondja fölötte az ítéletet, és azt végre is hajtsa az ő halálával. Hogy felszabaduljunk a bűn uralma alól. Péter apostol szintén erről beszél, a 1 Péter 2.24-ben. Krisztus az ő testében vitte föl a mi bűneinket a keresztfára. Azért, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk. Hogyan tudunk a bűn számára meghalni? Hogy ne a bűnnek éljünk, ha föl vagyunk szabadítva a bűn uralma alól. Ekkor tudunk az igazságnak élni, az Isten által megkívánt igazságnak élni, és nem a bűnöknek. Péter apostol erről beszél. Azért vitte föl Krisztus a mi bűneinket az ő testében a keresztfára. De Pál is ugyanezt mondja, hogy kárhoztassa a bűnt a testben, hogy a törvény követelése, vagy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik most már nem test szerint, hanem a Szentlélek szerint élünk. Tehát, hogy a törvény igazsága, vagyis az az igazság, amit Isten megkívánt az Ószövetségi néptől, bennünk megvalósulhasson. Úgy, hogy mi már nem a test szerint élünk, hanem a bennünk lakó Szentlélek szerint. Tehát a Szentlélek felszabadít a Krisztus megváltásában való részesítés által bennünket a bűnuralma alól, de képesség is tesz arra, hogy új életet éljünk. Véghez vigyük a törvény által megkívánt igaz tetteket. Próbálok sietni. Ha a Jelenések könyvéhez laboznátok, a 19. fejezet leírja Jézus mennyasszonyát, az egyházat. Fehér gyorcsban látjuk itt Krisztus mennyasszonyát. És meg is magyarázza az író, hogy mi ez a fehér gyorcs. Ez a fehér öltözet. A szentek igazságos cselekedetei. Azok az igaz tettek, amelyek az új életünkből, sőt magából, Krisztusból, a Szentlélek által fakadnak, de mégis mi visszük végbe. Ezekbe fogunk öltözni. De ez mind úgy lehetséges, hogy a megváltásban részesít bennünket a Szentlélek, és erőt ad ahhoz, hogy új életben éljünk, és igaz tettek valósuljanak meg az életünkben. Jó. Békélődök egy kicsit. Pál a bennünk lakó bűn, illetve a bennünk lakó Szentlélek tevékenységét, mint egy törvényszerűségeket mutatja be itt a Róma 8-ban. A bűn törvényszerűsége az, hogy a Krisztus nélkül való ember szolgálja a bűnnek. Tehát ez törvényszerű. Ez a törvényszerűség pedig ahhoz a törvényszerűséghez vezet, hogy aki a bűnnek él, az meghal. A Szentlélek bennünk lakása szintén egy törvényszerűséghez vezet. Ha bennünk van a Szentlélek, akkor felszabadulunk mind a bűn, mind a halál törvénye alól. Erről így ír Pál, a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Tehát felszabadulunk a Szentlélek által a bűn szolgaságából és ennek következményéből. Től a halál alól is. Jó. Bocsánat, hogy ilyen hosszú vagyok. És megvalósulhat bennünk az, amit a törvény nem tudod az ószövetségi népben kimunkálni. Ugye a törvénynek lehetetlen volt a test miatt elérnie, hogy a törvény által megkívánt igazság az ószövetségi nép életében megvalósuljon. De bennünk megvalósulhat, mert a törvény nem csak a törvény alól szabadultunk fel, hanem a bűn szolgasága alól is. De nem maradtunk törvény nélkül, hanem Krisztus törvényében vagyunk, a szeretet törvényében. Jeremiás könyve úgy hirdeti meg az új szövetséget, hogy Isten az ő törvényét az ember szívébe helyezi. Ez a törvény pedig a szeretet törvénye. És ezért a bennünk lakó szeretet által tudjuk betölteni a törvényt. Róma 13.10, a törvény betöltése a szeretet. Tehát, hogyha Isten lelkének a gyümölcse megjelenik az életünkben, betöltjük a törvényt, és nem vétünk a törvény ellen. Ezért az új szövetségi rendben, bár nem vagyunk a törvény alatt, ha Isten lelke szerint élünk, mégsem fogunk vétkezni a törvény ellen, hanem azt betöltjük. Jó. Egy-két gondolat még a végére. ez a szabadságunk még nem teljes szabadság. Még a bűn mindig bennünk lakik, bár fel vagyunk szabadítva az uralma alól. És a 13. versben, 8.13-ban Pál azt mondja, hogy a test indulatait vagy szenvedélyeit a Szentlélek által öldököljük meg. Tehát meg tudjuk ezeket öldökölni, a szeretet meg tud bennünk valósulni, és fel vagyunk szabadítva Isten lelke által a bűn bennünk lakó törvény alól. Tehát minden adott ahhoz, a szabadság, a bennünk lakó rossz megöldöklése, és a szeretet megvalósítása, hogy Isten gyümölcse teremjen bennünk. Mégis ez egy küzdelem, még a jelenlegi állapotunkban, mert a bűn bennünk van. Tehát az újszövetségi ember életében is benne van a test ellen való küzdelem, de teljesen más összefüggésben, mint az ószövetségben. Nem vagyunk a bűn uralma alatt, Isten minket megszabadított ettől, és adta az ő lelkét, aki bennünk van, aki képessé tesz a szeretetre, és arra, hogy a test indulatait megöldököljük. Mikor jön el a végső szabadulás? A test föltámadásakor, Krisztus eljövetelekor. Amikor felszabadulunk a bennünk lakó bűn uram alól, már felszabadultunk jelenléte alól, és a halandóság alól is. Amikor meghalunk, ez a test, az 1 Korintus 15 szerint, hogyan lesz a sírba téve? Azt mondja Pál, hogy elvettetik erőtlenségben, romlandóságban, gyalázatban. Ezek mögött mind a bűn van. Erőtlen a bűnnel szemben, ezért gyalázatban van, és romlandó. Ami pedig föl fog támadni, az már nem erőtlen, hanem erős. Nem gyalázatos, hanem dicsőséges, és nem romlandó, hanem romolhatatlan. Mikor pedig a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó test halhatatlanságba, akkor lesz teljes a diadal a halálon. 1 Korintus 15.54. Hála legyen Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. 1 Korintus 15.57. Amen. Imádkozzunk, és kérjünk áldást Istentől. Áldunk téged, mennyei atyánk, azért, mert te szeretettel voltál és vagy irántunk, és nem nézted tétlenül annak következményét, amit még őszüleink elkövettek veled szemben. Nem hagytál bennünket a bűn és a halál rabságában, fogságában, hanem egyszülött fiadat küldted ebbe a világba, hogy értünk engesztelő áldozat legyen a bűneinkért, de azért is, hogy bennünket felszabadítson annak szolgasságából, ami fogva tartott bennünket, hogy egy új életre szabadíts föl minket, és arra hív, hogy most már ne a test indulatainak engedjünk az életünkben, hanem a bennünk lakó lélek indításainak. Kérünk, segíts mindannyiunkat úgy élnünk, ami méltó a te gyermekeidhez, hogy a lélek szerint vezéreltek hagy lehessünk, hogy a lélek a te lelkednek indításai hadd valósuljanak meg bennünk, és segíts ellenállni, a te lelked által megöldökölni a testnek bennünk lévő indulatait, szenvedélyeit, vágyait. Kérünk, hogy ajándékozz meg bennünket ennek az új életnek, amit Krisztusban nyertünk a te lelked által, annak a valóságával, és segíts várni, Úr Jézus, a te eljöveteledet, a testünk megváltásának napját, hogy ez a halandó test is halhatatlanságba öltöztessék a te kegyelmedből, a bennünk lakó Szentlélek által. Amen.